Ezeket a Hodzsa által kezdeményezett és 1938 tavaszáig Benes által is forgalmazott, támogatott nemzetpolitikai korrekciókat, a világháború, majd a szovjetek által csalétekként felkínált tiszta szláv nemzetállam lehetősége hosszú időn keresztül, vagy hosszú időre zárójelbe tette. A szlovák kérdés heveny tünetei a 60-as években és a jelenlegi periódusban immár egy egészen új konstellációban mégis felvethetik és fel is vetik azt a választási kényszert, illetve a választási kényszert, a kettéváló ország helyén születő két új állam, és közülük a nemzetiségileg vegyesebb Szlovákia, akar-e okulni az immár lezárult csehszlovák állameszme, illetve a csehszlovák állameszme immár lezárult és meddőnek bizonyult, zsákutcásnak bizonyult történelméből, vagy éppen azt a következtetést vonják le majd Szlovákiában manapság is, hogy a nemzetállam víziójának kipróbálása még mindig járhatóbb út, mint a magyar, rutén, német, roma kisebbségek államalkotó társadalmakként való felismerése. Ez a válaszkényszer, bár láthatólag bagatelizálják, erősebb és jelenvalóbb, mint a sok szlovák értelmiségi legőszintébb pillanataiban is véleményem szerint elhiszi vagy gondolja. Térjünk azonban vissza a történelemhez. Vizsgáljuk meg most azt, miként reagáltak a meghatározó kisebbségi magyar politikai pártok a csehszlovák állameszme fentvázolt eltorzulására, tehát egyértelmű nemzetállami irányba való, vagy irányvételére, illetve a sikertelen, vagy éppen megkésett 1938-ban késve érkező korrekciós kísérletekre. Nem árt néha az egyértelműség, még az általam tudatosan vállalt árnyalni törekvő, dialektikus történeti megközelítésben sem. Csehszlovákia létrejötte, a szlovenszkói, ruszinszkói tartományi keretek közé került magyarság számára, kivétel nélkül hihetetlen és sokkoló hatású igazságtalanságot jelentett, amivel egyszerűen nem lehetett és nem kívántak megbékélni a két világháború között. De a trianoni békeszerződés aláírását követően tetszett, nem tetszett, tudomásul kellett venni a tényeket. És amit ritkábban szoktunk hangsúlyozni, a szlovenszkói, ruszinszkói magyarság, ruszinszkói kisebbségé változott felvidéki magyarság igen rövid időn belül képes volt felnőni ehhez a tragikus helyzethez, illetve a helyzet adta feladatokhoz, olyan politikai reprezentációt állított ki, amely nem mondott le ugyan a visszatérés reményéről, a határrevízió alternatívájáról, amely, és ez fontos megjegyezni, a két világháború között állandó és reális alternatívája volt, nem csupán a magyar külpolitikának, hanem erről folyamatosan gondolkodtak a csehszlovák politika irányítói is, közülük csak Masarykot említsük meg, mint a legjelesebbet, de maga Benes is többször megfontolás tárgyává tette a részleges és kompenzált revízió alternatíváját. Ugyanakkor a két világháború közötti magyar ellenzéki kisebbségi politikai reprezentáció tisztában volt azzal, hogy a magyar kisebbség érdekeit, szülőföldjét, kultúráját a csehszlovák államon belül is meg kell tudni védeni. Szüllő Géza, az Országos Keresztényszocialista Párt 1925. évi kongresszusán itt Kassán a következőképpen fogalmazott a csehszlovák állameszmével kapcsolatosan. Idézem. A Csehszlovák Respublika úgy, ahogyan az ma fennáll, egy nemzetiségek által telített állam, amelyben a vezetők nem bizonyultak olyan jó belpolitikusnak, mint amilyen ügyes külpolitikusok voltak. Az állam végső célja minden állambölcselet szerint az, hogy az államba csoportosult népek sorsát előmozdítsa, és őket a civilizáció és kultúra áldásaiban egyformán részesítse. Amely államban privilegizált fajok vannak, amely államban nem egyforma mértékkel és nem egyforma megértéssel kezelik a benne lakókat, ott nincs meg az állam célját képező boldogulásnak a lehetősége. Ott nincs meg az állam lakosai között mindegyikben az a tudat, hogy mindannyiunknak egyformán védője és oltalmazója az államhatalom. Ez a meglehetősen radikális és még oldalakon keresztül folytatódó bírálat, azután egy javaslatban, illetve azután egy propozícióban, azután egy programban ölt testet, illetve abba torkollik. Idézem, fenn akarom tartani a nemzetiségi öntudatomat, mely nem áll ellentétben az állam gondolatával, én tiltakozom az ellen, mintha irredentizmus lenne az, amit mi követelünk, ha ragaszkodunk fajunkhoz. Mi olyanok vagyunk, mint aki már elszakadt a szülei házatájától, önállóvá lett, de azt senki rossz néven nem veheti, hogy elszakadtan is mindig meghatottsággal gondol vissza édesanyjára, és azt nem fogjuk mi szívünkből kitépni soha, hogyha nekünk Magyarország nem is az államunk, de édesanyánk. Ez az érzelmes és a kor levegőjét, a kor hangulatát tükröző megfogalmazás, azt hiszem, sok tekintetben ma is fontos kiinduló pont lehet, még akkor is, hogyha természetesen a revízió alternatívája ma és 1940 óta már többé nem alternatíva, nem egy reális elképzelés. Szülő Géza persze nem nagy nyilvánosságnak szánt, tehát bizalmas jellegű megnyilatkozásaiban nem tagadta. Ő alapvetően nem csehszlovákiai magyar politikát akart folytatni, az ő eszménye a magyar, azaz a Magyarországhoz való visszatérést előkészítő politika volt. Erre is egy idézetet, ha megengednek, 1928-ból a magyar miniszterelnökség számára készült feljegyzésében a következőket írja, idézem. Az én pozíciómnak a nehézsége, mondja Szülő Géza, hogy én nem akarom azt, amit Szent Iványi, és nem akarok megelégedett nemzetiséget kreálni a magyarságból Csehországban. Nekem célom az, hogy a magyarság ne maradjon meg Csehországban és Csehszlovákiában. Én Csehszlovákiában nem magyar politikát, de magyarországi politikát csinálok. Destruálom magát, az államot, hogy ezáltal a leválás annál könnyebb legyen. Feléleztem a szlovákok nemzeti érzését, nemzeti gondolatát, de ezeket a dolgokat én nem mondhatom nyíltan meg. Ebben áll a nehézség, hogy nagyon sok emberrel nem beszélhetek nyíltan, nem leplezhetem le magam. Azonban minden akció, amely aktivizmust hirdet, tehát a csehszlovák állammal való együttműködést, amely azt demonstrálja, hogy az én idevaló negatív politikám árt az idevaló magyarságnak, árt egyúttal annak a nagy gondolatnak is, amiért én egyáltalán politizálok. Ennél nyilvánvalóbb és egyértelműbb kifejtése annak, hogy Szülő Géza valóban a két világháborút közötti szlovákiai magyarság ellenzéki politikájának legfőbb alapelvét, a revízió előkészítését készítette elő, és annak érdekében politizált, azt hiszem nem szükséges, és ezt nagy hiba volt idáig is tagadnunk, és nagy hiba volt erről nem tudomást lennünk, mert gyakorlatilag ezzel saját történelmünket hamisítottuk meg. Más kérdés persze, hogy a magyar revízió máig kísértő szellemként terheli meg a szlovák-magyar kapcsolatokat, és nyilvánvaló, hogy a szlovákiai-magyar értelmiség az ilyen önkritikus történelemképpel valószínűleg többet árthat, akár ma is, mint amennyit használhat, de a szaktörténész alig, hanem azzal tesz mégis csak a legtöbbet, hogyha a dolgokat megpróbálja helyére rakni. A revízió reménye, mint említettük akkor, még egy reális korabeli politikai kombinációnak számított, és kisebb-nagyobb megszorításokkal igaz ez az ellenzéki, kisebbségi magyar politikai elitre, beleértve a sarlósok többségét is, természetesen a hithű kommunistákká váltakat leszámítva, akik Hitler hatalomra kerülése után egyéb iránt megérezték a német tervekhez csapódó magyar revíziós politika elkerülhetetlen katasztrófáját, és ezért a maguk kommunista politikai eszköztárával ugyan, de joggal érveltek a Hitler kegyelméből elért határrevízióval szemben, és ehhez hozzátehetjük azt, hogy végül is éppen az a forma, az a történelem, történelmi keret, amiben a magyar revíziós igények megvalósultak, azt kompromittálta egyebek között végérvényesen a revíziót, mint alternatívát. Megírásra, részletes elemzésre vár a magyar kisebbségi pártok és politizáló értelmiségiek autonómi elképzeléseinek két világháború közötti alakulása is. Elborzasztó, és bennünket, a magyar kisebbség múltjával foglalkozókat, immár elviselhetetlennek tűnő lelkifordulás kínjával nyomaszt az a helyzet, a mostani helyzet, amikor a nem kizárható nacionalista gátszakadás fenyegetésében a kisebbségi magyarság alig tud valamit saját valóságos történelméről. Nem a kommunista légvárakat, a megvalósíthatatlan, de legalábbis megalapozatlan dunatáji víziókat kellene sokakszor elismételnünk, hanem azokat a kisebbségi magyar politikai erőfeszítéseket, amelyek az itteni talajból nőttek ki, itteni cseh és szlovák politikusokkal konfrontálódtak. Hiszen már akkor kiderült, hogy Pozsonnyal szemben, és amelyek például sohasem Prágától remélték a megoldást. Hiszen már akkor a szlovákiai magyar politikusok számára kiderült, hogy Pozsonnyal szemben a prágai csehszlovák politika csak nagyon ritkán, igen rövid ideig, igen bizalmas körökben érezte magát hivatottnak és jogosultnak, hogy a magyarok javára legalább néhány engedményt, néhány ígéretet felkínáljon. Az autonóm Szlovákián belül megoldandó magyar önigazgatás igénye a két világháború között persze nem csupán a miénknél illúziómentesebb csekéből, tehát a csekről alkotott képből, hanem az úgynevezett integrális revízió stratégiájából is táplálkozott. Ha ma egyes szlovák történészek, mint például Ladislav Deák vagy Haraksin, az önálló Szlovákiával szemben hasonló magyar stratégia körvonalazódásával riogatnak manapság is, és ez a riogatás a magyar ellenes érzelmek mítoszára, a legmagasabb szlovák politikai körökben is vevőre, mi több alkotó továbbfejlesztőkre talál, az bizony rossz ómen. Hiszen ma mindenfajta határrevíziós igény azonnyomban nemzetközi elszigeteltséghez, külpolitikai harakirihez vezetne, amit valóban csak nagyon rossz hiszemű partnereink és rossz akaróink feltételezhetnek a mai Magyarországról, tehát azt, hogy egy ilyenfajta öngyilkos politikára vállalkozzék. A két világháború között, amikor a Szlovenská Ligának az ördögi színekben feltüntetett és persze valóban magyarosító, 1918 előtt magyarosító Femkét utánzó szlovákosító törekvései, iskolatelepítései és népesség telepítései, majd a későbbi etnikai tisztogatások 1940 után, az átalakítások, az áttelepítések, a magyar lakta terület kétségkívül magyar lakta terület volt ekkor még. A kisebbségi területi kulturális autonómia igénye tehát magától értetődő politikai program volt, amelyet mind a keresztény szocialisták, mind a nemzeti párt, mind pedig később az Egyesült Magyar Párt szorgalmazott, és természetesen az ellenzéki magyar értelmiség minden számottevő alakja is egyetértett ezekkel az elképzelésekkel. A magyar járások nemzetiségi kikerekítésének igényétől, az etnikai arányokat stabilizálni próbáló elképzeléseken át, egészen a Szlatko által kidolgozott kantonális javaslatig, és természetesen a kulturális, oktatási, önigazgatás több politikai memorandumban, parlamenti felszólalásban kifejtett koncepciójáig, nagyon sok variáns kidolgoztak a szlovákiai, a szlovenszkói magyar politikai pártok, illetve politizáló értelmiségiek. Itt Szlatkóról még szó esik majd G. Kovács László előadásában, tehát ezt én itt nem elemezném. Például vegyük az egyik legkevésbé kidolgozott, de mégis alapvető követeléslistát, amely később folytatásra talált. 1935. december 17-én Beneshez, mint a köztársaság második köztársasági elnök jelölthöz 18 pontos memorandumot juttattak el a magyar politikusok, amelyet Benes az Eszterházynak felkínált nemzetiségi minisztérséggel kívánt honorálni, egyszer s mint kompenzálni és paralizálni, tehát ellensúlyozni. Ebből például ebből a 18 pontos memorandum listából említsük meg az iskolaügyi minisztériumnál a magyar közoktatás, hogy központi referátusa állítassék fel. Vagy Szlovenszkon és Ruszinszkóban nemzetiségi iskolatanácsok állítassanak fel. Vagy a püspökök mellé magyar vikáriusok neveztessenek ki. Vagy a magyar és vegyes nyelvterületeken magyarul tökéletesen beszélő tisztviselők és alkalmazottak alkalmaztassanak a közszolgálatban. Vagy a költségvetés rettenetes fontos. A költségvetés összeállításában a magyar pártok részéről két törvényhozó hivassék meg, hogy meggyőződhessenek arról, hogy számarányunknak megfelelő mértékben részesülünk a kulturális, gazdasági, szociális és egyéb tételekből. A legrészletesebb ellenzéki magyar követeléslistát az Egyesült Magyar Párt 1938. februárjában állította össze, és juttatta el Milan Hodzsához, aki akkor már a nemzetiségi statútumok munkálatoknak igen előre haladott szakaszában ezeket a követeléseket bekérte a német és a többi kisebbségtől. Ebben a területileg körülhatárolt magyar többségű területeken, tehát magyar lakta vidékeken, gyakorlatilag a területi, az összes magyar polgára kiterjedően pedig kulturális autonómia megteremtését szorgalmazták a magyar politikusok. Ez utóbbira például. Szükségesnek tartjuk, hogy a köztársaság keretében élő magyarság gyermekei iskoláztatását, fiatalsága művelődését és nemzeti kultúrájának fejlesztését saját szervei útján önmaga intézhesse, azaz kultúraautonómiát nyerjen. És utána jön körülbelül 60-70 paragrafus, ebből az elsőt, a 28-asat. Ennek érdekében szükségesnek tartjuk országos magyar iskolatanácsok létesítését Szlovákországban és Kárpátalján, valamint mindazon járásokon, ahol a magyarság a lakosságnak legalább 20%-át alkotja, járási magyar iskolatanácsok szervezését, se tanácsoknak volna a feladatuk, az iskoláztatással kapcsolatos minden kérdés intézése. Az országos iskolatanácsok hatáskörébe tartoznak a magyar tannyelvű főiskolák, középiskolák, középfokú szakiskolák, tanítóképzők és a magyar tanfelügyelőségek is. A járási iskolatanácsok hatáskörében elsősorban a járás területén lévő magyar tannyelvű polgári iskolák, alsófokú szakiskolák tartoznának. De természetesen tartalmazta ez a követelést is a kétkarú jogi és bölcsészettudományi karból álló Magyar Tudományegyetem létesítésének igényét is. A fejtegetéseink végén talán egy rövid összegzést, egy összegző képet. Csehszlovákia 1938-39. Évi összeomlása, az első köztársaság bukása, és még inkább a mostani végkifejletéhez közeledő államjogi válság, csehszlovák államjogi válság, a korabeli és a jelenlegi külpolitikai erőviszonyoktól, befolyásoktól nem függetlenül ugyan, de alapvetően a csehszlovák állameszme fogyatékosságaira, torzulásaira, negatív következményeire vezethető vissza. Mindez a csehszlovák kettéválás minden racionalitásnak ellenmondani látszó, szemünk előtt zajló végjátékában épp úgy tetten érhető, mint ahogy a cseh korona országait munkájukkal Európa közepéhez, német és a fejlett országok tartományának színvonalához közelítő csehországi németek tragédiájában is, vagy a délszlovákiai magyarok 70 éve tartó vesszőfutásában, igaz haza utáni vágyakozásában, a velük szemben hamu alatt parázsló szlovák indulatokban, politikai, gazdasági, kulturális, nyelvi kiszorítósdiban szintén bizonyíthatóan jelen van az eltorzult csehszlovák állameszmét jellemző kizárólagosság, az államalapítói szerep, állam alkotói mindenhatósággal való összetévesztése. Ennél többet talán nem is kéne mondani, de hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a tanulságok további részletezése helyett próbáljunk meg beülni a nemzeti egyenjogúság, a kisebbség és nemzetiségi egyenjogúság 21. századi szellemvasútjára, és képzeljük el azt a tátrai, szuverén, szövetségi köztársaságot, ahol a Vágvölgye, az Árva, Liptói és Szepesség képviselőivel együtt a pozsonyi várban, a csallóközi, a mátyusföldi, a palotföldi és a bodrogközi magyar kantonok elnökei is ellátják kézjegyükkel a hétnyelven készülő és hétnyelven beszélő független, szuverén, tátrai szövetségi köztársaság alkotmányát. Ha netalántán nem sikerült felkapaszkodni képzeletünknek erre a szellemvasútra, biztosíthatjuk magunkat, hogy a hiba nem a mi képzeletünkben van. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Hajka Lászlónak számunkra sok-sok új információt tartalmazó előadását. Egyben azt a rózsaszínű álmot, amit valószínűleg, hogy még a 21. században is elérünk, de azért mégis jó volt hallani, hogy azért ilyen lehetőség előtt áll. Az itteni tár...